Sziasztok, fórumozók, Peti vagyok, és egy őrületes hét után vagyunk túl. Én nem tudom, mikor láttam ennyi mérkőzést az úgynevezett klasszikus Witching Hour-ben egy TD-n belül, de baromira élveztem a múlt heti vasárnapot. Remélem, mindenki nagyon jól érezte magát, aki kint volt mondjuk esetleg a londoni mérkőzésen is. Mindenképp szót fogunk ejteni ezekről természetesen. Szóval szerintem most európai emberként, magyar emberként nagyon-nagyon jó móka NFL-t nézni, korán vannak a meccsek, gyakorlatilag egy 6 órás intervallumra el tudunk tűnni a föld színéről, ami most mondhatjuk azt, hogy szuper vagy nem szuper, de nekem nagyon bejön. Most kivételesen egy vendéggel fogok ide jönni hozzátok. Egy vendéget, aki már nagyon rég volt itt nálunk, és nagyon nagy barátja a show-nak, ezáltal nekünk is. Csonka Peti van itt, a büntető.com-tól. Szia, Peti!
Sziasztok, üdvözlök mindenkit, és köszi a meghívást!
Így van, Peti, már nagyon rég voltál itt, és hát sose távoztál, mert a büntető.com cikkeit mi folyamatosan követjük. Igyekszünk rajta tartani a pulzusodon az ujjunkat, nem engedtünk el. Rengeteg kontentet osztasz meg most velünk a büntető.com-on. Nagyon magas színvonalú, nagyon jó összefoglalókat írsz például college foci szinten, és nagyon jó kis meglátásokkal szolgálsz az olvasóknak szerintem NFL-es tartalomban is. Mi ez a hatalmas nagy college láz most nálad? Ez most kimondhatod, itt tudod, ez egy nem monetarizált platform, Peti, lehet beszéltünk őszintén. Rád tették ezt a college-ot, vagy most csak szimplán megcsípett a rovar, és innentől fogva te ilyen szuper college analyst lettél. A magyar joke-let kezd megtestesülni benned.
Nem, ez nagyon, nagyon régóta, most már egy ilyen 3-4 éve szerintem lassan az van, hogy én szívesebben ülök le college meccseket nézni, mint NFL-t. Úgyhogy egyébként továbbra is nagyon szeretem az NFL-t, de valahogy a college focinak a világa az annyira szórakoztat, hogy egy ideje már jóval szívesebben nézem azokat. Viszont egy ideig óckodtam attól, hogy ebből így nagyon munkát csináljak, mert hogy tényleg meg volt ez a kikapcsolódás része, és ilyen mélyebb elemzéseket direkt nem is írok róluk. És akkor jött ez az összefoglaló jellegű dolog, ahol hogyha van valami komolyabb, akkor arról kicsit komolyabban, hogyha valami kreténség történik, mint most a legutóbbi fordulóban, hogy három játékos is azzal ünnepelte a szekjét, passzvédekezését, teköljét, hogy fegyvert imitált. Ebben egyébként érdekes, hogy pont a leglátványosabb a Dylan Stewart, amikor a shotgunnal teli belövi Jackson Dartot, az volt az egyetlen, aki megúszta flag nélkül. Tehát, hogyha olyan van, akkor ezekről a sztorikról írok, és így próbálom ezt kiegyensúlyozni, hogy megmaradjon valamilyen szinten hobbiként meg ez a szerelem projekt. Nagyon sokáig gondolkoztam azon, hogy ebből hogyan lehetne egy ilyen állandó rovatot indítani, végül most ez lett a megoldás, és nem érzem úgy, hogy ez ilyen kötelező lenne, meg ilyen nagyon durván munka hangulata.
Na, de ez nagyon jó hír, amúgy visszatérve azért a college fociban, szerintem attól függ, amikor zászlódobnak ilyenről, hogy melyik államban vagy, ezt is szeretném kiemelni, de ami még érdekes a college fociban, hogyha belegondolsz, hogy most ez így, és most politikai hátsó szándék nélkül mondom ezt, politikailag is mennyire túlfűtött lett most a college. Ugye láthattuk azt, hogy az egyik alelnök jelölt ugye megjelent egy Michigan meccsen, Elon Musk és Donald Trump pedig ugye megjelent a melyik mérkőzésem?
Na, arról viszont pont lemaradtam.
Na, hát szóval érdemes, szerintem ez is megérne majd egy kicsi rovatot, hogy mennyire át lett itatva ez az egész, most így ezzel a hangulattal. Mindenhol ott van. Tehát a college foci most szerintem egy igazi felfutóban van, Európában is egyre nagyobb érdeklődés övezi, és szerintem én tudom ajánlani a hallgatónknak is, aki most itt követi velünk ezt a kis szösszenetet, amit mi összerakunk, hogy kövesse Petinek a cikkét a büntető.com-on. Ha kedvet akar kapni valaki a college foci, az szerintem tökéletes felütés azzal, hogy elkezdje, szóval én csak támogatni tudom, meg akkor egy kis self-promo, most került ki az első mock draftom, ami hát inkább csak még egy szórakozás, kis bohóckodás, úgyhogy neveket pörgetve, de azért már hozzá szeretnék tenni, és igyekszek hozzátenni ott olyan ötleteket, olyan inputokat, amik alapján akár így a jövőben segíthet majd dönteni, a mi kis kedvenceink, lieblingjeink válogatásánál, hogy kit szeretnénk, hogy a saját csapatunkhoz kerüljön. Na de most ennyit erről, Peti, mert meg volt a Week 5. Hogy tetszettek a meccsek? Mit gondoltál, milyen volt a Week 5?
Egyébként meglepően szórakoztató. Azért én talán megmerem kockáztatni, hogy az egyik legjobb forduló, hanem a legjobb forduló volt az idei szezonban. És hogy azért végre itt, ami szoros meccs volt, az nem azért volt szoros, mert mindkét csapat folyamatosan lábon lőtte magát, mert egyszerűen nem tudták a 20 pontot átlépni, és tényleg ilyen kritikán aluli játékot mutattak, és ezért volt szoros a meccs, hanem tényleg effektíve szórakoztató jó meccseket láttunk. Aztán persze voltak olyanok, amikkel vallatni lehetett volna, de majd szerintem erről még fogunk később beszélni így a tematikák alapján, de én abszolút elégedett vagyok ezzel, és most végre tényleg látunk egy olyan fordulót, ahol színvonalas szoros meccsek voltak. Szerintem itt az előbbi jelző az, ami hiányzott eddig a szezonban.
Egyetértek, most már úgy érződött, hogy ezek a csapatok már komolyan veszik ezt a dolgot. Azért a Week 4 alatt még ilyen nagyon esendő hibákkal találkozhatunk, ami látszódott, hogy itt még tele van mindenki rozsdával, meg még az izületek nem melegedtek be. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy nagyon hosszú Week 4 hétig terjedő nyújtása volt a játékosoknak. Most már úgy látszott, hogy mindenki úgy tűnt, mint ahogy már a teljes oktán számon pörögne. Szóval egyetértek, viszont a Week 5 után, mielőtt belemegyünk az végeredményekbe, meg ezekbe az értékelésekbe, mit tanultunk Week 5 után? Most nem azt mondom, hogy ez tanulás lesz, de megtanultuk, hogy hát Salah a Week 5 után már nem edzője a New York Jets csapatának. Új HC van. És gondolva az, hogy én azt vélelmeztem a Vikings-Jets mérkőzés után, hogy Hackett lesz a vezéráldozat, hát baromira nem így történt. Baromira nem így történt, és én szerintem Salah és Aaron Rodgers együtt nem akart működni. Láthatjuk ezt a nem vagyok ölelkezős típusú mellébeszélést? Fogalmazhatunk így, Aaron Rodgers, innen üzenem, ha hallgatsz minket. Nem kedvelte szerintem Salah-t, szerintem Aaron Rodgers, még ha nem is ő volt a hatása annak, hogy Salah elhagyja a Jetsnek az organizációját, de biztos vagyok benne, hogy különösebb akadályt nem akart tenni ezzel kirúgása elé. Szóval én most úgy gondolom, hogy megtörtént az, amire nem azt mondom, hogy számíthattunk, de amúgy érezni lehetett már a Vikings meccs alatt. Mit gondolsz, Peti, ez megfordítja a Jetsnek a sorsát, ami amúgy egyáltalán nem néz ki jól jelenleg, hogy ez a Jets már gyakorlatilag próbálkozhat, de több, mint valószínű, hogy Week 7-8 után, mondjuk az, hogy 10, legjobb esetben is, valószínűleg el kell, hogy pantolják majd ezt az évet. Te mit gondolsz, mit látsz most ebben? Én nekem ez most tipikusan ez egy olyan bepánikolt franchise-nak a hangulatát adja, a reakció is úgy tűnt, hirtelen volt, nagyon sok pletyka kering körülötte, ez tipikusan, ez egy picit bocsánat a megfogalmazásért a Jets szurkolóktól, de ez nagyon Jetsesen volt kezelve.
Egyébként ez volt az elsődleges gondolatom, hogy ki más, hanem a New York Jets. És ugye egyébként adtak itt nekünk még egy mémet, ugye náluk volt az a, amikor náluk forgott a Hard Knocks, amikor megy a, most tudom ki volt az a játékos, akit kivágtak, és a mágnes kártyája nem nyitja az ajtót. Most a Robert Saleh még kellemetlenebb helyzetbe került igazából, mert hogy ő be akart menni elbúcsúzni a játékosaitól, meg közölni velük, hogy hello, engem kirúgtak, mire fogta a Jets biztonsági szolgálata, és kivezette az épületből. Egyébként én azt gondolom, hogy egy csapat szezon közben, az NFL-ben egy csapat a szezon közben edzőt vált, az a szezon elpántolása. Tehát, hogy itt nem arról az, tehát, hogy te azt mondod, hogy néhány hét múlva én azt gondolom, hogy ezzel elpántolták ezt a szezont. Mi fog változni attól, hogy nem a Salah a vezető, semmi. Ez arra volt szerintem jó, hogy itt az Aaron Rodgers megnyerte ezt a belharcot. Én azt gondolom, hogy nem a megfelelő embert rúgták ki, még akkor is, hogyha egyébként egyáltalán nem gondolom, hogy teljesen jogtalan lett volna itt a vezetőedző elküldése, tehát az biztos, hogy a hot seat-en volt, az egyik főjelölt volt erre szerintem, de nem gondolom, hogy itt az, hogy őt szezon közben elrúgják, vagy kirúgják, az teljesen indokolt volt. Itt lehet olyan sztorikat hallani, hogy gyakorlatilag azelőtt, hogy őt kirúgták volna, ő meg akart válni a Nathaniel Hackett-től.
Így van.
Mert, és egyébként teljesen jogosan, mert hogy a védelem az az egész NFL egyik legjobbja volt az első 5 fordulóban, advanced statisztikák alapján, az működött tökéletesen, amiért a Saleh elsősorban felelős volt. Nyilván egy vezetőedzőnek nem lehet azt mondani, hogy jó, akkor enyém a defense, és akkor az offense-be meg történik, ami történik, azzal nem foglalkozok, ennél azért összetettebb feladatai vannak, de alapvetően ami elsősorban az ő felelőssége volt, az a csapategység az rendben volt. Mi nem volt rendben, ahol Aaron Rodgers és baráti köre ténykedett. És amint ebbe bele akart nyúlni, repült. És a tulajdonos is lenyilatkozta, hogy azért kellett edzőt váltani, mert nem akarták elpocsékolni Aaron Rodgers potenciálisan utolsó évét. Aha. Tehát hogy szerintem egyértelmű, hogy Rodgers-től jött ez a nem is feltétlen utasítás, de finoman jelezte, hogy akkor ő szeretne másik vezető edzőt, mert hogy itt a kis pajtásait bántják. És én azt gondolom, hogy egyébként ezek a húzásai Rodgersnek azok, amik miatt ő nem tudta befutni azt a karriert, ami a tehetségéből egyébként adódott volna, tehát hogy nem tudom szebben megfogalmazni, de nem lehetsz ekkora pöcs, hogyha egy NFL csapat irányítója vagy. Vagy ahhoz nagyon jónak kell lenni, nem, tehát hogy még annál is jobbnak, mint amilyen jó Rodgers. Tehát valahogy ő mindig mindenkivel összerúgta a port, és valahogy mindig mindenkivel problémája volt, úgy is, hogy egyébként ő dirigált mindenhol, úgy történt minden, hogy ő akarta, és még azt se tetszett neki, tehát így nem lehet egyszerűen.
Igen, én is úgy gondolom, hogy ez sorsfordító lesz a Jet számára, nem állnak jó ez az offense, egyszerűen képtelen összeállni. Én ezt látom, ez a szemléletem, és én azt is megértem, hogy Aaron Rodgers úgy gondolta, hogy elhozza a happy hour-os haverokat, akikkel a New York-i pubokban, New Jersey pubokban tudnak szépen iszogatni edzés után. De őszintén, te vagy frusztrált, mert elejti folyton a labdát mondjuk Lazard, akit amúgy te hoztál ide, és akkor teszed szét a kezedet. Hát azért nem tudom, én jön Hackett, borzalmasan egy síkú szerintem plékoljai vannak, és ott vagyunk, hogy ebbe mi a jó, ebből hogy lehet előrébb menni. Mert ez a csapat, ez winnow módban van. Tehát Aaron Rodgersnak a legjobb esetben van ez az éve, és szerintem ilyen borzasztóan optimizmus kell, hogy egy ilyen év után szerintem még egyszer ennek neki menjen. És te is láttad a Vikings meccsen, hogy nagyon közel volt, hogy lesérüljön, amire azt mondhattuk volna, hogy jó van, köszönöm szépen, jöhet a nyugdíj, lehet neki rendelni az órát majd a nyugdíjazási bulira. Szóval én most azt fogom mondani, hogy a Jet szerintem nem hozott jó döntést, de el tudok fogadni amúgy egy ilyen döntést, viszont az a körítés, amit most így megkaptunk emellé, ez szerintem méltánytalan volt Szalával szemben, aki amúgy tényleg nagyon sokat lendített ezen a franchise-on, akit egy picit olyan, most nem azt mondom, hogy lesajnálóan, de már egy kicsit olyan losernek volt beállítva, és Szalá amúgy szépen összekapta őket, jó kultúrát hozott, nagyon szépen draftolt Szalá, ezt nagyon-nagyon szeretném kiemelni, tehát egy nagyon konzekvens építés volt, és valahogy, ahogy megérkezett Aaron Rodgers, ez valahogy eltört. Hogy lehet az, hogy egy Giants, vagy bocsánat, egy Jets nem, tehát felfele menőben volt Peti a Jets egy Zach Wilsonnal, és megvan Aaron Rodgers, idejött, és 5 hét alatt azt látjuk, hogy visszaesett a Jets. Ez hogy lehet? Hát, te mondtál, personal reason.
Hát igen, meg a másik, hogy szerintem Rodgers már nincsen azon a szinten, ami 3-4 éve. Nem az az elit irányító, most már végképp nem fér bele ez, de ahogy öregszik, egyre erősebben rátelepszik franchise-okra. És persze, amit mondtunk az elején, hogy nagyon jetszes húzás, hogy nekik nem kell azért nagy segítség, hogy hülyeséget csináljanak. Most meg még jött valaki, aki azt mondta, hogy rátette egy lapáttal, és még biztatta őket rá.
Na hát ez jó, hát figyelj, most gyakorlatilag tehát a Jets a picit ez a hogy fogalmazzak, lassú gyerek az osztályban, aki mindig hülyeséget csinál, akkor Aaron Rodgers, hogy a gyufáskatója, amit a kezébe adtak, hogy de amúgy ne gyújtsd meg. Szóval, és innentől fogva csodálkozunk, hogy katasztrófa. Na mindegy, szóval egyetértek, szerintem ezzel nagyon nagy, én nem válok fordulatot, sok sikert majd az új elvileg interim head coachnak. Utolsó kérdés ezzel a témával kapcsolatban, Peti. Aaron Rodgersnek ez az utolsó év, vagy szerinted jövőre a Jets még vele fog menni?
Szerintem még rá fognak próbálni, pont azért, mert ez a szezon szerintem ez nagyon ki fog siklani, és borzasztó szar lesz a végére az eredmény ahhoz képest, amit vártak a Winnow-hoz képest, és szerintem még egy esélyt fognak adni, hogy na most akkor tényleg Rodgersnek a haverja jön a vezetőedző posztra, akit el tud viselni legalább 17 meccsen keresztül, még a playoffba ki tudja ennyi. Aztán, hogy ebből mennyi lesz, mennyi valósul meg, az megint egy érdekes kérdés. Szerintem még egyszer nekifutnak, de én azt gondolom, hogy az se lesz sokkal sikeresebb.
Nekem ez úgy hangzik, mint hogyha azt mondanád, hogy már majd, hogy nem borítékolható, hogy Devante Adams megérkezik a Jets öltözőbe. Ez nekem úgy hangzott.
Egyébként egyáltalán nem zárnám ki. Valószínű, hogy Rodgers elvonul egy sötét szobába, és akkor megálmodja, hogy kell-e Devante Adams.
Hát oké, de nem csak azért ez volt olyan érdekesség, mert jött egy hír még ezen a héten, Peti, hogy elvileg Drake May lehet nem lehet, már bejelentették, ő lesz a kezdője a Patriotsnak. Te, mint Patriot szurkoló, mik a benyomások?
Az egyébként valahol zseniális az edzői stábban, hogy egyszerre sikerült túl későn és túl korán bedobni Drake May-t. Tehát, hogy ehhez elképesztő tehetség kell, tehát hogy az első héten bedobták, és azt mondják, hogy akkor Drake May a kezdő, ami egyébként az előszezonban látottak alapján, meg a tréningkemben látottak alapján, teljesen jogos lett volna. Vagy hogyha azt mondják, hogy a bye week után te vagy a kezdő, vagy majd jövőre te vagy a kezdő, az is egy, nem értettem volna egyet, mert nem eszintem, hogy jobb irányítónak kell játszania, ez Drake May kétségtelenül, de egy érthető lépés lett volna helyette. Hadováltak össze-vissza mindenféle nagy tervről, arról, hogy addig Brissett a kezdő, amíg el nem veszíti, de közben mély is, hogyha javul, akkor átveheti a posztot, de van egy terv, hogy őt hogy fejlesztik, tehát hogy teljes káosz volt az egész. Ők maguk se tudták szerintem házon belül, hogy itt mi a terv. Szerintem Jerod Mayo és Alex Van Pelt támadó koordinátor között volt egy elég nagy ellentét, hogy ki mit akar, Mayo hozta volna a rukit, Van Pelt inkább a veteránnál maradt volna, és gyakorlatilag most megtörtént az, hogy a létező legrosszabb időpontra sikerül bedobni a kezdőbe. Miután egyébként itt óvatoskodtak vele, tehát nem a hosszú héten TNF után a liga egyik leggyengébb csapata ellen, hanem a rákövetkező héten a liga egyik legjobb csapata ellen, ahol egyébként az egész NFL egyik legerősebb pass rush-a van. És egyébként egy kreatív védőkoordinátor, kreatív védőoldali játékhívás, biztos, hogy ezt fog neki a legjobbat tenni. Hogyha itt ezt értelmesen közelítik meg, és lett volna egy kidolgozott álláspontjuk, egy kidolgozott logikájuk, hogy mi alapján fogják mélyt beállítani, vagy nem beállítani, akkor ez nem történt volna meg. Én azt gondolom, hogy mély jó lesz. Nem értek egyet azokkal a hangokkal, akik szerint itt nagyon félteni kell. Meg fogják ütni, ez egy ilyen sportág. Akár tetszik, akár nem, de ne csináljunk úgy, mint hogyha nem egy 1,95 magas, 110 kilós ember lenne. Tehát, hogy lehet 100 kiló, nem tudom pontosan, hogy milyen nehéz. Ne csináljunk úgy, mint hogy egy ilyen törékeny, nátszál vékony csábú lenne, akit tényleg a széltől is óvni kell. Nyilván azt nem akarom, meg az fontos lenne, hogy ne alakuljanak ki benne rossz tendenciák, hogy felgyorsul a döntéshozása, meg pánikol. Nyilván erre oda kell figyelni, de hogy egyébként tud ő is tenni ez ellen, tehát ugye a nyomások száma az legalább annyira irányító statisztika szerintem, mint támadófal. Tehát én azt gondolom, hogy Brissett rontott az egyébként is rossz támadófalon, rontott az egyébként is közepes elkapókon, mély tud hozzátenni olyat, amivel a többi csapategység is valamennyire feljavul, és ez az ő dolgát is megkönnyíti. Nem kell csodát várni, azt gondolom tőle, de Brissetthez képest szerintem biztosan jobb lesz, és tényleg én nem értek egyet azzal, hogy itt óvni kell, mert akkor mikor fog kezdeni, hogyha jövőre se jó a támadófal, akkor vagy 26-ban? És van, hogy akkor se lesz jó. Tehát, hogy nem lehet a végtelenségig húzni.
Igen, ez a draftoknak azért a sajátossága, hogy az 1-1, meg a korai pikkek, valószínűleg rossz franchise-hoz kerülnek, de amúgy én sem gondolom, hogy úgy kéne vele bánni, mint aki cukorból van. Nézd meg, Jaden Daniels az egyik legrosszabb fal mögött van, és milyen szépen tud teljesíteni. meg tudja ezt oldani, hogyha ha úgy van. Én ezt így gondolom.
Caleb Williams Renaissance-t hétről hétre fejlődik. Egyre több dolgot csinál, egyre jobb.
Így van. Így van, így van, és szerintem ezt sem szabad késleltetni. Szóval úgy, hogy a csapat maga, egyetlen egy dolog van, amit mind szerintem Calebnek, mind pedig Jadennek sokkal jobb, azok az eszközök, amit körbeveszik. Fegyverek. Tehát az elkapó sora a Patriotsnak az tragikus. Tragikus. És gyakorlatilag lesz egy Hunter Henry, ami jó, Titan az lehet a jó barátja a QB-nak, de nagyon nehéz lesz neki szerintem olyan célpontokat biztosítani, akik mellett Drake May tényleg jól tud majd játszani. Szóval tehát most nézd meg, hogy mondjuk Caleb kiknek osztogat. Tehát rakjuk mérlegre a kettőt. Ettől féltem egy picit inkább, mint sem a támadó falton.
Valamennyire egyetértek, nyilván nem akarom azt vitatni, hogy ez nem egy elit elkapósor, és hogy összehasonlítjuk a Washingtonét, a Chicagóét, meg a New Englandét, akkor ebből a háromból egyértelműen a Patriots a harmadik. Tehát ebben nem gondolom, hogy nagyon vita lenne. De azért azt is látni kell, hogy itt Jacoby Brissett lényegesen rosszabbá tette az elkapósort is. Tehát, hogy a számaik sokkal gyengébbek, mint ami a valódi teljesítményük. Nyilván nem lesz ez egy top 10-es egység, egy top 15-ös sem, de egy Jalen Polk, Pop Douglas, Kendrick Bourne top 3-mal, mellettük a Hunter Henry-vel. Nyilván nem lesz szőnyegbombázás, de hogy azért lehet egy működőképes passzjátékot csinálni, és nem feltétlenül kell a meccsenként 80-100 passzolt yardnál megállni, mint Brissettel. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ha mély valóban az, akinek gondoljuk, akinek én gondolom, egy potenciális franchise irányító, akkor ha nem is magas szinten, de működtetni tudja velük is ezt a támadósort.
Egyetértek. Én azt mondom, hogy sok sikert Maynek. Azt mondom, hogy neked ő nagyon nagy, úgymond ilyen wedding cake álmod volt, hogy hozzád kerüljön, a Patriotshoz kerüljön, meg lehet, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy tudják majd őt felépíteni. Én egy picit hasonló trendet látok majd benne, csak szerintem szimplán le fogja lépni, mert a talent sokkal jobb, mint amit Bo Nixnél látunk. Ami azt jelenti, hogy az első hetekben egy labdabiztos, kompetens játékot láthatunk majd tőle, pár hét után már azt látod, hogy jönnek a passzolt TD-k szépen lassan, és egy idő után már szerintem az lesz a különbség mondjuk egy Drake May és Bo Nix között, hogy mondjuk ameddig Bo Nixnek sikerül másfél TD-t hoznia, addig én szerintem Maynek simán jöhet egy 2-3 akár. Tehát ez lesz a stílusban, meg szituációban, amúgy őket kell szerintem nézni, és Bo Nix legyen a proxy. Én most azt tudom mondani csak a Patriots feneknek, jelenleg. De Drake Maynek le kell majd lépnie Bo Nixet, mert más az elvárás, más szint és más polc volt a két játékos.
Abszolút, tehát hogy hasonló kezdést én is látok, de nyilván ez egy nagy csalódás, hogyha a szezon végén Bo Nixnek jobb számol lennél.
Így van, így van. Na de akkor egy kicsike érdekesség, Peti. NFL jelenség. Fullback. Tudom, én szoktam beszélni itt kickerekről is, senkit nem énekel, de hát meg nem énekelt hősök sokszor ezek a játékosok, és én úgy látom, hogy abban egyetérthetünk szerintem, hogy az NFL-ben a futásra megváltozott a futásnak a koncepciója az NFL-ben. Sokkal nagyobb, sokkal összetettebb szeletét viszik el a játéknak. Itt ez azt jelenti, hogy már egy futó nem csak a futásokban, az elkapásokban részt kell venni. Már azt mondhatjuk, hogy a zónafutásokon túl már gyakorlatilag az outside futások már gyakoribbá váltak, stb. Viszont még mindig ott vannak a red zone szituációk, és én azt látom, és ez csak egy saját benyomás, nem akarom semmivel sem alátámasztani, hogy a fullbackeknek egyre több szerep hárulhat majd ezekben a rendszerekben, és beszéltünk tényleg olyanokról, mint mondjuk a Seattle Seahawks, akár a Miami-ban, akár csak a 49ers-ben, tudjuk is, hogy ott azért Juszcsik egy ismert név, de legyen az a Dallasnál, ahol Lupke szépen kezd előjönni, vagy Ham a Vikingsnél, hogy akár benne van a pakliba, hogy ez a pozíció egyre fontosabb legyen, mert a futójátékban jelentős diverzitást és ebben komplexitást tud hozni. Úgy hiszem, hogy a fullback pozíciót nem szabad leírni, és el tudom képzelni, hogy újra lesznek itt T-formation-ak, egy picike fűszerrel, És szerintem a fullback pozíció, ha nem is lesz olyan, mint régen, idézőjelesen a 60-as években, de azért találhatunk majd újra olyanokat, hogy nem mondom azt, hogy lesznek újra áztatok, csak muszáj behozni ezt a nevet, ugye, Peti, hogyha ebből, ezen a poszton beszélünk, ugye a Buccaneersnak a legendás fullbackje, de úgy gondolom, hogy újra előjöhetnek majd a fullbackeknek a használata, a snappeknek akár ilyen egyharmadán, 40%-án fent lehetnek, és ezzel segítve a csapatot, elkapásokban aktívak lehetnek, first down-okat szerezhetnek, és egy idő után akár már ilyen, én szerintem trükkös megoldásokkal, akár még a védelmeket is megzavarva, akár TD-ket is szerezhetnek. Én szerintem ez egy iránya lehet majd a futójátéknak a jövőben.
Látok benne igazságot, meg tényleg abszolút megfigyeltő ez a jelenség, hogy jönnek vissza a fullbackek, meg egyre nagyobb hangsúly fektetődik a futójátékra, ugye az elmúlt 10 évnek a passzjáték, nem az elmúlt 10 évben alakult ez ki, de talán akkor tetőzött a passzjáték irányába való eltolódás, ami nyilván az egyszerű hatékonyságon alapult, hogy a passzjátékok hatékonyabbak, mint a futójátékok. És nyilván emiatt érdemesebb passzolni. És most ugye meg azt látjuk, hogy egyre több defense állt a too high safety is megoldásokra, elvenni a shotplay-eket az offenzektől, és ez a millióvágás általi halált választják inkább, amire jelenleg nem igazán van válasza az NFL offenzeknek, ami szerintem egy kimondottan mókás jelenség, amikor magukat szakértőnek gondoló, valójában ilyen hatékekből élő tévészemélyiségek bedobnak ilyen marhaságokat, hogy akkor be kéne tiltani a cover two-t. Mert ugye ez tönkreteszi a támadó játékot. Vagy például mi lenne, hogyha a támadó koordinátorok cover two ellen nem cover one beateröket hívnának. Vagy hogyha mondjuk a QB tudna olvasni a második rígyén túl, és vagy mondjuk pre-snap, és tudna olyan döntést hozni, hogy kihasználja, hogy ja, ott van a cover two van, hoppá, akkor az ellen valami más kéne csinálni. Tehát, hogy szerintem alapvetően van egy óriási talent hiány irányító poszton, meg a támadó falak kapcsán. És azt látjuk, hogy ez jelenleg borzasztó hatással a passzjátékra, és ezen nem segít, hogy ezt a talent hiányt teljesen elfették a támadó koordinátorunk, nem, ebben egyébként a Tom Bradynek nagyon igaza van, amikor arról beszél, hogy borzasztó alacsonyan van az irányító játéknak a színvonala, még akkor is, hogy egyébként az utána mondandója jelentős része egy ilyen régen minden jobb volt típusú ilyen boomerkedés, de az alapkiinduló pont szerintem az jogos, hogy a támadó koordinátorok nem fejlesztették ezeket az irányítókat, hanem így eldugták őket rendszerekben, és nem jöttek ki a gyengeségeik. Majd most, amikor a rendszereket megfejtették, akkor kiderül, hogy hát ezek az irányítóknak a nagy része nem jó. És akkor itt kanyarodunk vissza szerintem arra, hogy a cover two ellen ilyen ősrégi anekdota, de a Nick Saban meg Bill Belichick, amikor Clevelandben voltak, ugye akkor volt ez a nagy dilemmájuk, hogy ha egy mély safety-vel játszunk, az nagyon jó, mert akkor egyel több ember tudunk a boxba tenni. Csak akkor megjött a Pittsburgh, és szétpasszolta őket mélységbe. Mm-hmm. Hogyha visszaállt a cover two-ről, akkor mélységben ne legyünk szétpasszolva, akkor jött a Pittsburgh, és szétfutotta őket, mert egyel kevesebb ember volt a boxban, létszámfölényük volt. És akkor ebből lett gyakorlatilag ez a pattern matching sémájuk kitalálva. De az alap, tehát tényleg ennyi, egyszerű matematika, egyel több ember van hátul, akkor egyel kevesebb jut a boxba, ott tudsz felén kialakítani, hogy tudsz felén kialakítani, hogy felküldöd a fullbacket, mondjuk.
Így van.
Vagy a másik, hogy ha erre reagálva a védelem egy nehezebb formációban jön ki, akkor meg abból lehet passzolni, tehát passzolj futóformációból, fuss passzformációból, megint az analitikának az egyszerűsített tanulsága, tehát én azt gondolom, hogy itt van a fullbackeknek szerepük, hogy flexibilitást adnak az offenzeknek, olyan formációkba, olyan felállásokba kényszeríthetik a védelmeket, amikből sokkal nehezebben oldják meg az ő semlegesítésüket, és egyébként egy kreatív támadó koordinátor, mondjuk egy ilyen Juszczekhez hasonló atletikus figurát, meg hát össze-vissza tud pakolni az offenszben. Tehát, hogy hatékony fegyverek. Tehát, hogy Juszczek se csak fullbackként játszik ő running back-et, tight end-et, kiküldik elkapóba, tehát, hogy nagyon sok oldalúan lehet használni, csak az nyilván kellnek ilyen atletikus csókák, idővel szerintem elkezdenek ezek a figurák visszajönni.
Igen, és tudod, hogy college-ból meg többször láthattad, azt mondom, a Georgiának volt egy időszaka, amikor James Cook volt, meg azt hiszem McIntosh a két futó, és meg Zamir White, ilyen futók voltak, és rendszeresen 2-3 futóval felmentek. És egyszerűen nem tudtak mit mondani. Hát most jön a play action, azt se tudták, hogy kinek adják oda. Tehát nagyon-nagyon érdekes volt. Aztán a többi ment blokkolni legfeljebb, kész. Ahogy te is mondtad. És mindenki tudta, hogy futni fognak, mert kb. Két elkapóval álltak fel. Tehát, és amikor meg mindenki már úgy gondolta, hogy futni fognak, az a két elkapó, jelen esetben mondjuk George Pickens, úgy élt, hogy csak na. Tehát én azt mondom, hogy változatosságot tud adni. Ez, nem mondom azt, hogy ez egy újszerű gondolat lenne, de valami újat ki kell találni, mert összességében, ahogy te is mondtad, a passzjátékban most azért vannak elmaradások. Szerintem nagyon látszik az irányítók mozgásában, szerintem nagyon, nagyon nagy fur, tehát olyan dropbackek vannak. Tehát már 20 métert hátra mennek, Peti. Tehát esélyük nincs a tekölöknek. Esélyük nincs a tekölöknek. Tom Bradynél, én ha meglátok egy tépet, és scoutolok mondjuk egy rukit, amikor már azt látom, hogy csak 2 centit felfele mozog a zsebben, már azt nézem, hogy ú, gyerekek, ú, 2 napos grade, már minimum, hát top 100-as irányítót látunk, azt igen, az eget.
Meg tiszta zsebeket hagynak el, ilyen backyard futbolt játszanak,
pontosan.
Csak ezen a szinten nem lehet ezzel nyerni, ki tud ezzel nyerni a Patrick Mahomes, mert ott van mellette Andy Reid, meg mert egy zseni. De pont a hétvégén egyébként az egészen zseni volt, hogy a hétvégén a Monday Night Football-on nem volt olyan passzkísérlete, ami tight window-ba ment volna. Hát akkor bármit lehet csinálni a pályán. Tehát érted, hogyha valaki ezt megoldja neked, hogy nincsen tight window-ba dobásod, akkor úgy rohangálsz körbe, ahogy akarsz.
Úgy ez így van. De mondom, ez egy, na minden, megint eljutottunk az irányítókhoz a fullback-ekig, de összességében szerintem ez egy olyan pozíció, amit elfelejtettünk, és szerintem ezzel nagyon sok koordinátor, nagyon figyeljetek majd szerintem a jövőben a Ravensre. Náluk látom azt, hogy ők el fognak kezdeni, mert a koordinátor is olyan. College-ról jött, pont Georgia-ról jött, ha jól emlékszem. Higgyétek el, hogy ott lesznek majd hasonló megoldások. Ha nem is fullbacknek fogjuk őket hívni, de valami érdekesebb futók lesznek, akik többet tudnak. De 2 fent lesz egyszerre. Ezt akarom csak mondani elsősorban. Na de jó, de menjünk inkább a következő témánkra.
Várj, még bocsánat, még ez annyit. Én nagyon várom, hogy mondjuk a flexbone offense visszajöjjön. Wingback-kel, rendesen, triple option-nel.
Hát ez elég nagy luxus lenne, meg azt szerintem, hát ott már matek az szinte lehetetlen lenne. Na, de figyelj, V-köt, történtek itt azért dolgok. Ha szoktunk hozni egy-egy momentumot, ami nagyon specifikus, de valamilyen megfogott téged, érdemes róla egy pár mondatot megállni és elmélkedni. Mi volt ez a momentum, V-köt, amit megosztanál velünk?
Hát nekem talán a legilyen emlékezetesebb, amikor a Deshaun Watson elindul lefelé a pályáról. Amikor neki akarnak menni a negyedikre, és ott hagyja a huddle-t. Ugye? És a Stefanski látott, hogy mindjárt szétrobbad a pálya szélén.
Én úgy sajnálom a Browns-t, de a Browns
én nem.
Browns. Én sajnálom, tehát olyan szépen összerakták, érted? Egy edge-el, Miles Garrett-tel felépítették ezt a franchise-t, és ott voltak 2 éve, még a Watson trade előtt, hogy figyú, ez amúgy egy Super Bowl szagú roster, nem? Tehát ott voltál. Tehát én azon a szinten voltam a Brownsnál, hogy ez beraksz ide egy jó QB-t, és tudod, amikor itt ülsz, és azt mondod, hogy mi a büdös franciát nem mentél inkább Cousinsért, és még olcsóbb lett volna, basszus.
Tehát miért nem tartottad meg Mayfieldet?
Hát szerintem nem tudta utána Stefanski már kezelni, ott valami eltört, ott szerintem nem volt vissza. Ezt be kell látni.
De az volt ott a problémám, hogy volt az utolsó szezonja Clevelandben, ahol sérülten játszott. Valóban gyengébb volt. de az előző szezonban, meg az egész NFL-ben az egyik legjobb QB volt, baromi jó tépje volt, baromi jól játszott, érezte azt a rendszert, és akkor egy rossz év után azt mondták, hogy nem elég jó, és akkor menjünk inkább Watsonért. És én azért mondom, hogy én nem tudom őket sajnálni, sőt, nekem kimondottan elégtétel, és elnézést kérek attól az összesen három Browns szurkolótól, aki van Magyarországon, nyilván valószínűleg ennél többen vannak, de tegyen elnézést kérek tőlük, de nekem elégtétel, ahogy leolvadnak. Azért, mert ahogy az egész Watson ügyet kezelték, és hogy rámentek egy ilyen emberre,
én azt gondolom, hogy... Tele.
Hogy én most pontosan azt gondolom, hogy pontosan azt kapják, amit megérdemeltek ezért. És akkor ezzel megállítsuk szembe, hogy Baker Mayfield mit csinált a Tampában.
És állítsuk inkább azt itt szerintem a hallgatóknak fel, hogy ez egy backloaded szerződés. Ebből nem tud kiszállni a Cleveland. Ebből nem tud. Ők most kezdik a garantáltat fizetni, Peti.
Igen. Ja, és akkor egyébként még tudod, mi a szép, hogy a Deshaun Watsont a csapattársai is utálják, meg nem egy vezér alkat az öltözőben, nem tudom, láttad-e a videókat, hogy a meccs előtti ilyen felspanulós beszédek.
Igen.
Nem ő mondja, hanem a James Winston a csereirányító.
Borzasztó.
És nem cserélhetik le, mert a tulaj nem engedi, mert ez az ő nagy projektje, idehoztuk ezt az embert, mert én őt ide akartam. És akkor hát, ez az eredménye. Tehát, hogy megint már beleugat az a tulaj, akinek finja nincsen a futballról.
Hát a mokkomban irányítót adtam neki, Cam Wardot amúgy, aki szerintem jól illeszkedne ide, de szerintem pont meg tudná csinálni azt, amit Watsontól szeretnének látni, hogyha úgy van, de harmadik pick lenne most, ami nekem megfekszi a gyomromat, még Cam Ward esetében is, és pont elmondtam a mokba, hogy egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy irányítót fog húzni ez a Browns. Tehát egyáltalán nem vagyok benne biztos. Egyszerűen be vannak zárva, és hamarabb fog Stefanski elmenni, mint Watson, ami nagyon szomorú lesz. Tehát Stefanski egy top HC, és nagyon fog örülni az a franchise, aki megcsípi őt.
Igen, nekem voltak problémáim Stefanskinak sokszor a playcalljával, de azok inkább olyanok, ami egyébként minden offenzív playcallernek vannak ezek a baromságai, azok megvannak a Stefanskinak is, de hogy alapvetően egy nagyon jó edző, és tényleg az van, hogy itt, de megint, hogy a Jetsnél beszéltünk, hogy nem kell fogni a kezüket, hogy hülyeséget csináljanak, a Brownsnál se kell a szomszédba menni.
OBJ-ből mennyit tanulhattak volna? Peti, OBJ, emlékszel? OBJ meg Landryt elhozták? Hát kitömték mind a kettőt, mint az állat. És borzasztó volt.
És akkor az OBJ-nek az apja írkált Twitterre, hogy ez itt van,
hogy
a fiam üresen van, és nem dobja oda a Mayfield. És egyébként nagyon vicces, hogyha már a Twitter, nem tudom megvan, de megtalálták a Deshaun Watsonnak a burner accountját.
Van burner accountja? Húha!
Vernon Pritchard néven tweetel, és kb. Az összes tweetje az, hogy mindenki szar Clevelandbe, mindenki hülye, csak a négyes játékos nem, és onnan ki kéne menekíteni, meg a baseball sapkás bohóc helyett, vagy a baseball sapkás bohóc, hogy a gameplanje nem működik, és csak hagyni kéne, hogy azt csinálja Watson, amihez ért. És az összes tweetje az ilyen Deshaun Watson bevédés.
Hát ezt majd oszd meg velünk a chat csatornánkban, ezt a burner accountot, amíg fent van. Na de figyelj, én szerintem ez valójában teljesen igazad van, ez tényleg az a pillanat volt, amikor hát majd, hogy nem, ez az a pont, amikor eddig azt hittük, hogy ez szomorú, ez az a pont, amikor el fog mérgesedni. Szerintem. Tehát most ez volt az a pont, amikor ő le akart jönni, innentől fogva már jönnek az alulrak, és ez nagyon nehéz lesz kezelni. Na mindegy, meglátjuk. Nagyon jó választás, Peti, ez baromira jó. Nagyon szomorú volt látni, amikor nem is tudom, 12 passz próbálkozásából 36 yardot haladtak így az első fél időben, szóval borzalmas, borzasztó.
Na megidézte egyébként az Iowa legszebb időszakát.
Igen. Petrászolos gyönyöröket. Na, de akit én hoztam, az a londoni meccsnél, Vikings-Jets meccsen, amikor Aaron Rodgers, ami tényleg egy ijesztőnek tűnő sérülés volt, ment a tent felé, visszakapták a labdát, visszajött a tentből, tehát azért azt be kell látni, hogy azért vér van a pucájában, és egészen TD drive-ig vitte a csapatot. Én ezt egy 39 éves játékost azért el fogom ismerni. Nem vagyok nagy Rodgers fan. Nagyon elismerem a tehetségét, mert szerintem annyira tehetséges irányítót, én még Brady, mint talent, most erről beszélnék, én Brady felé helyezem. Még az intelligencia is megvan, de az alulrak egyszerűen elkapták őt, és szerintem ez blokkolta is az egész karrierjét sajnos, de összességében, mint talent, mint intelligens ember, nekem semmi bajom Rodgers-szel, és ez nagyon-nagyon karakteres volt, hogy tényleg egy 39 éves ember a tentből visszavonul, picit még masszírozva a térde környékét, és végig csinálj TD drive-ot, szóval le a kalappal előtte, tehát az öreget nem csak szapulni tudom, nagyon elismerem, tehát ott tényleg ahhoz kellett egy tartás valamennyire, és azt el kell ismerni. De miért ez a momentum? Mert a másik oldalon viszont a Bills rohadtul idegesített, amikor Josh Allen gyakorlatilag azt mondom, hogy halántékkal levette a gyepet, nincs erre jobb szó, elviszik a medical tentbe, ahol tényleg én úgy gondolom, hogy is mondjam, gyorsan még alárátták vele a papírt, hogy saját felelősségre állhatja, hogy záró nyilatkozat, pecsét, azt mehet, és visszajött a pályára. És figyelj, Josh-e neki borzasztóan rossz meccse volt. És amúgy 2 minutes warning volt. Mi a bűrös franciát kellett ezt így erőltetni, Peti? Miért? Még jobban is jártál volna, hogyha még Trubi 2-3 citrulra felmegy, hát ha megcsípi a first down-t, és akkor majd... Tehát, szerintem ez egy értelmetlen döntés volt. Értelmetlen döntés volt, és ezzel hangsúlyozom, veszélyeztették az irányítójukat. Aki nélkül ez a Bills sehol nem lenne. Mert Josh Allen továbbra is annyira kulcsjátékos ennek a Billsnek, hogy gyakorlatilag MVP szint az a srác. Jó, most volt egy rossz meccse, van ilyen. De összességében ez annyira felelőtlen volt McDermottól, hogy fú.
Egyrészt ez, másrészt... Tényleg, nem is feltétlenül azért, mert hogy a Josh Allen a legfontosabb ember ennek a Billsnek. Egyértelmű, tehát nyilván ez a része is logikus, hogy ezt a játékosodat nem veszélyezteted, de a másik oldalon meg egyik játékosodat se. Tehát, hogy persze ő vissza akar menni, az Edelmannek a podcastjében volt az Amendolával, amikor beszélgettek, hogy ők milyen trükköket találtak, hogyha a másik kap egy nagyot, és látja, hogy lent marad, akkor oda kell futni, és megmondani neki a választ az összes kérdésre, amit fel fognak majd tenni, hogy a november 3-a van, a Bills ellen játszunk, 20-17-re vezetünk, hogy mit tudom én, ezeket a vagy a csütörtök, vagy nem tudom, amiket kérdeznek ilyenkor, és akkor bemondta, és tudta a másik, hogy akkor, hogyha ezekre válsz, akkor nem fogják vizsgálni tovább a rászkódását. Nem a játékos fenn akar lenni. De hogy neked vezető edzőként van egy ilyen felelősség, nem küldöd vissza, amikor a fickó látott, hogy valami nem teljesen oké.
Hát abszolút, abszolút. Szóval ott azért veszélyes játék volt, Rodgersnél tökös volt, ez mégiscsak az egy tért fájdalom volt, tehát nem tenném a kettőt azért egy mérlegre, de az tökös volt, és az nagyon tetszett, szóval figyelj, ezt meg kell hagyni a jót is Rodgersnek, na.
Meg, te azon, hogy pont emiatt, szerintem pont emiatt baromi idegesítő. Amikor gyökérként viselkedik. Tehát beszélhetnénk erről a momentumról, és melyikről beszéltünk többet, hogy kirúgatta a vezetőedzőt.
Így van, ezzel teljesen igazad van. Még említhetsz ilyen momentumot, hogyha hoztam, mert tudom, hogy készültél másikkal is.
Hát még ilyen viccesként hoztam a Giantsnek a baromi hosszú drive-ját, aminek a vége egy 101 yardos fumble return TD lett.
Jaj, ez...
Mi foglalja össze jobban a New York Giants-et, ha nem ez?
Ez igaz. Fú, az kemény volt. Az kifejezetten kemény volt. Én még hoznék szintén egyet, csak így említés szinten. Figyelj, a Jacksonville-Indianapolis meccs ez egy őrület volt. Akárcsak a Bengals-Baltimore meccs szintén. Tehát mind a kettő szerintem borzalmas nagy megőrülés volt. És az Indianapolis Coltsban, amikor szerintem mínusz 14-nél jártak, ha jól emlékszem, az Indy. És Joe Flacco, az öreg Flacco, az utolsó 2-3 percben átment God módba. Tehát őrület, hogy mit csinált. De láttad azt a 2 TD paszt?
De honnan jött ez a Flacco-nak? De már tavaly...
Én nem tudom. Én nem tudom. Szerintem egész évben erre az egy napra gyúrt. Fogalmam sincs. Két olyan TD-t passzolt. Az egyiket Pierce-nek, a másikat már nem emlékszem. És csak ott ültem, hogy mondom, te jó Isten, visszahozta a meccsbe őket. De még hogy? De még hogy? Na mindegy, szóval az egy nagy momentum volt az öregtől. Én ezt nem is értem. De mindig is ez volt. Mindig is ez volt. Fleckó, de ezt még így tudja hozni, meg fokozni, hát ez őrület.
Na, de menjünk. Hogy utáltam, amikor a Ravensben, amikor felhajított a Torrey Smith-nek a labdát, aki vagy elkapta, vagy elvágta magát, és akkor DPI. Igen. Csodálatos volt.
Na jó, van, menjünk tovább a következő rovatunkra, Peti. Hát figyeljetek, összességében azon túl, hogy ugye egy nagyon-nagyon jó kis mókás és élvezetes héten vagyunk túl, azért voltak itt még egy nagyon-nagyon fontos dolog, amiről ugye nekünk beszélni kell, ez pedig az egésznek a fantasy oldala. Hát azért itt week 5 azért kaptunk szuper jó, beindult a passzjáték, beindult a fantasy. Ez szerintem ilyen egyszerű. Az elmúlt 4 hétben szerintem nagyon sok olyan hetet élhettünk meg főleg olyan teljesítményt, ami nagyon rosszul ment, de ezt továbbra is én a passzjátéknak a döcögésének a számlájára írnám. Most azért Peti, Jamar Chase, mi a büdös francot csinált? Hát ragadt hozzá a labda. 41 fantasy pontot hozott. Őrület volt. De az egész meccsen Higgins is zabáltak, Chase Brown, Joe Burrow, az az offense, az gyakorlatilag maximum fordulaton pörgött. Szerintem. De ugyanez igaz volt a Ravensre, Lamar Jackson, Flowers is, végre elvett egy picikét Mark Andrews, szóval Isaiah Likely megint a semmiből hozott 2 TD-t, szóval az a meccs, ott mindenki fantasy hero volt.
Abszolút, és tényleg az, hogy a Bengals offense-nek ez honnan jött?
Fogalmam sincs. A defense-nek is, hogy oda megy, azt enged 40 pontot. Tehát azt sem értem.
Na jó, de ott legalább láttad, hogy az előző hetekben se volt peszrás, tehát hogy az így
jó, ez igaz.
Nem létező fogalom volt, tehát hogy volt a Washington ellen volt ilyen all-time low a pressure rate-jük. Tehát hogy ott legalább érted, valami így indokolta, de hogy az offense-nél a játékos állomány minőségén kívül persze semmi nem utalta arra, hogy jön egy ilyen robbanás.
Na de várjál, tudod mi a durva az, hogy én úgy gondoltam, hogy na, én most olyan okos leszek, mert én okos vagyok, tudod, fantasyból, hogy most hagyom Jackson, mert mégiscsak megy a Bengals ellen, nem tudom, mi lesz ott, de nálam van Jordan Love, berakom Jordan Love-ot, na, az majd király lesz. Hát ennyire király volt, 20 pont volt a diffi, na mindegy, de a túlgondolás, ez a legjobb része a fantasynak, nem? Viszont tudod, kikapcsolt még Isten üzemmódba? Hát természetesen Cousins. Hát, várja, mindenkinek szétosztotta az arcát, legyen az London, Mooney, meg stb. Ki az egy ember, aki nem evett azon a szaros meccsen? Bijan Robinson már megint. Őrület! Még Kyle Pitts-et is megetették, mint az állat. Bijan egyszerűen, és... Na mit? Nem tudok erre mit mondani.
Egyébként szerintem ez a tökéletes pont, hogy a Kyle Pitts-ből mindenki kiszálljon. Tehát, hogy a sell high.
Sell high, egyetértek.
Ennél magasabban nem lesz az értéke.
Egyetértek. Tudsz még te mondani egy pár nevet, mert nem akarom csak én lelőni, mert most tényleg nagyon jó teljesítmények voltak, akit úgy kiemelnél.
Én egy kicsit sleeper nevet hozok, aki...
Nyugodtan.
Aki szerintem viszonylag kevés szó esik róla, de egyébként advanced statisztikákban igencsak jól néz ki, és én egyébként relatíve kedveltem még a draft előtt is, és úgy voltam vele, hogy nyilván nem ez soha első számú elkapó, de egy ilyen jó harmadik opció, második, harmadik opció, egy megfelelő offenszbe lehet, és a Jordan Whittington, aki hát csodálatosan illeszkedik ebbe a Rams támadósorba. Tehát, hogy pontosan az az ember, aki neki kellett, ott tökéletesen a Cooper Cup és a Puka Nakua mögött egy ilyen futásblokkolásban jó, egész gyorsan fut, jó rútraner, megbízhatóak a kezei, de nem egy ilyen extra, tehát semmiben nem fog neked extrát nyújtani, de tipikusan olyan játékos, akit így a Sean McVay be tud vonni a játékába, és egyébként szerintem ő egy ilyen nagyon érdekes célpont lehet, nem néztem meg, hogy milyen százalékban van ő rosteren különböző platformokon, de szerintem mélyebb ligákban a Whittington egy nagyon izgalmas opció.
Nekem egy hatalmas sleeperem volt draft után, Nekem nagyon tetszett, hogy a Texas A&M-ről jött, vagy nem, Longhorns.
Texas, igen.
Igen, és hát tudod, én most jelenleg ott vagyok, hogy a Sarkis ilyen rendszernek én minden morzsáját felszedem még a földről is. Így eszem meg. Ezek most egyszerűen aranyat termelnek, fantasy szempontból is főleg. De figyelj, összességében kijelenthetjük, hogy tényleg jó hét volt. Nem, nagyon nagy hírókat nem tudok mondani, mert tényleg összességében jól teljesítettek a játékosok, Brock Bowers is brutális számokat hozott. Tehát most jó volt fantasyt játszani ebben az értelemben. Viszont voltak, akik egy picit alul teljesítettek, és tudod, most mondhatsz is róla egy pár gondolatot. Ez egyik például DK Metcalf nem az igazi, de aki érdekel, Udonzé a Bears-ben. DJ Moore nagyon szépen eszik, és jelenleg valahogy, amit elképzelt szerintem a Bears, és szerintem kicsit ajánlott is nekük, Caleb Williams, az nem akar összejönni, nem klikkel jelenleg Caleb meg Romeo. Egyáltalán nem. Valahogy úgy mindig alulfut, vagy túldobja, vagy alulpasszolja, ő túlfutja. Egyszerűen még mindig sok a zaj. Szerinted egyszerűen ők nem akarnak összecsiszolódni, vagy csak még adni kell nekik egy picike időt? Mert pont beszéltük, hogy te is egy ilyen pozitív javulást látsz hétről hétre a Caleb játékában, én is amúgy. Én nem vagyok egy nagy Caleb fan, viszont nem tetszett az, hogy week egy után mindenki azt mondta, hogy bust. Tehát ez szerintem nem fér a mai NFL-ben egy fiatal irányítóval szemben, de összességében én viszont nem vagyok annyira optimista Odunzét illetően, és tudod miért? Mert DJ Moore meg fogja szeretni nagyon hamar, Caleb, és nem lesz a Dunzé használva, és emiatt lesz bust. Nem azért, mert rossz talent lenne, nem egy rossz elkapó, de amúgy nem egy kiemelkedő elkapó, de DJ Moore annyira meg fogja szeretni szerintem két hét alatt Caleb, hogy a Dunzét elfelejthetjük majd. Ez az én háttékem.
Egyébként én sem voltam akkora a Dunzé fan, azt tegyük hozzá, de én nem látok ekkora problémát itt. Kicsit talán a Too Many Cooks esete, nem tudom, megvan-e az a sketch. És egy Berszes Discord szerveren láttam, hogy hál' Istennek volt Bersz szurkoló, aki ezt kigyűjtötte, innen is hálás köszönet neki, a targeteket a különböző elkapónak. DJ Moore-t 42-szer vette célba Caleb Williams, tehát egyértelműen látszik, hogy ő az első számú embere, ő ez a safety blanket, amiből 27 elkapása volt. A második egyébként Odunze, 29 targettel, 15 elkapással. Utánuk jön Keenan Allen és a Carter. Csak ugye az a probléma, hogy az Odunzének a 29 targetből 17 azon a két meccsen volt, ahol Allen nem játszott. Tehát, hogy jelenleg az van, hogy egy Allen kaliberű elkapó harmadiknak kicsit felesleges Odunze fejlesztése szempontjából. És azért jöttek fel ott ezek a számok, és akkor ott van még a Korkmát, aki 24-szer vett célba Williams, tehát hogy tényleg túl sok az opció, túl sok a célpont, túl sok ember között kell elosztani a labdát. És amikor ellenért cseréltek, akkor az egy logikus lépés volt, hiszen akkor volt egy darab DJ Moore, és ennyi.
Így van.
Tehát, hogy egyedül volt, mint az ujjam. Aztán ugye megérkezett Odunze, és így viszont egyébként a Keenan Allen kicsit felesleges. Tehát, hogy én lehet, hogy a helyükben megfelelő ajánlat esetén elcserélném valahova. Kansas City-ben mondjuk.
Mindenki megy ringcsészerkedni, mi? Na de várj, tudod ki az, akinek várjuk már a breakoutot, de sose akar jönni? Az Breece Hall.
Kyle Pitts?
Igen, de Breece Hall. Megint, figyelj, 7 pont. És úgy, hogy elég, tehát 9 futási lehetőség volt, 23 yardot szedett össze. Jó, tudom, Flores ellen most nehéz, tehát ő most a koordinátorok krémje a ligában, ezen szerintem nem is kell, hogy összevesszünk a defensív koordinátoroknál, tehát nem is kérdés. De ez egyszerűen Breece Hall-tól szerintem elfogadhatatlan.
Egyébként szerintem fel fognak javulni a számai, tehát hogy az első 3 héten remekül teljesített, tehát akkor azért azt nézem, hogy talán az 5. legmagasabb pontja volt a futók között az első 3 hét alapján, az RB5 volt, és az elmúlt 2 héten estek vissza nagyon a számai, két kiváló defense ellen. Tehát, hogy szerintem Szerintem itt inkább ez a zaj kategória.
Oké, okay. Hozok még egy utolsó embert, Sam Darnold. Nagyon kevés fantasy pontot hozott, akár csak Deebo Samuel, csak hogy így a listámat nézegetem, mennyire több jön fel, de Sam Darnold most kifejezetten rossz hetet hozott. Az első fél időben jól játszott, de valahogy bezuhant, ugyanúgy, mint a Green Bay ellen tette ezt a Vikings, és nem tudom, hogy ez miért van náluk, de a második fél időben Darnold kifejezetten rosszul játszott. Pontatlan volt, nem találta meg a targeteket, látszott, hogy nem azt mondom, hogy bepánikolt, de ráfixálódott JJ-re, és már nem volt világ azon kívül, és szerintem ezen neki javítania kell. Tehát fejben még most is szerintem ő képes megrecsenni, mérkőzés közben is, és nagyon remélem, hogy a legjobb edző kezében van szerintem ilyen szempontból, hogy O'Connell ezzel majd tud valamit kezdeni.
Én amiatt vagyok kicsit bizakodó Darnolddal kapcsolatban. Nyilván neki karrierje végig lesznek korlátai. Tehát szerintem azt, ami kimaradt fejlesztés neki a pályafutása elején, azt nem lehet visszahozni ennyi idő alatt, vagy ilyenkor már. De én amiatt vagyok bizakodó, hogy mondjuk a Jets elleni interceptionjénél nem arról volt szó, hogy a vakvilágba dobta el, és valami ostobaságot csinált, mert bepánikolt, amit korábban nagyon sokszor láttunk rajta, hanem egyszerűen egy pontatlan labdát adott. Tehát, és nyilván sokkal pontosabb már nem lesz, ezek benne lesznek a játékában, de ilyen nagy összeomlást nem várok tőle, meg szerintem azt is látni kell, hogy azért itt a szezon legelején, amellett, hogy kiválóan játszott, meglepően jól játszott, nagyon sokat tett hozzá Kevin O'Connell, nagyon sokat fejlődött valóban Darnold, de hogy azért így adott is nekik a gép. Tehát, hogy azért most már valamikor vissza fog ütni azt, hogy azért ennyire nem jó irányító Darnold, mint amit az első 4 héten láttunk mondjuk tőle. Uh-huh. És most szerintem nála abszolút benne van a pakliban, hogy itt jön majd egy hullámvasút, egy masszív alul teljesítés, és akkor a végén meg kijön az a valódi teljesítmény, hogyha már ránézzünk az egész szezonra, hogy na igen, ez az irányító Sam Darnold 2024-ben az átlagnál jobb, de nem extra.
Aha. Ezzel egyetértek veled, és ezzel tényleg nem is fogok vitázni, és szerintem bőven eljük, hogyha egy jó irányító lesz. Ebben a rendszerben...
Meg úgyis csak addig kell melegen tartani a helyet, amíg nem jön JJ McCarthy.
Így van, egy év ugyebár. Na, jól van. Figyelj, mehetünk a következő kis rovatunkra, Peti. Ez pedig nem más, mint összeállítunk egy jó kis game-winning drive-ot. Peti, innen Ádám azért küldött nekünk 5 darab nevet, akik szerinte érdekesek lennének, irányítók. Ezt az 5-öt azért fogom megosztani veled, mert nem szeretném ezt az 5-öt hallani majd, mert eléggé hozta a klasszikusokat. Innen Ádám, köszönjük szépen. Mahomes, Herbert, Lamar, Stafford és Rodgers. Mentor rutinna, ez egyértelműen látszik. Az biztos, hogy szerintem Stafford az egyik legjobb ezekből utolsó 2-minute warningos drive-okban. De azt szeretném, hogy hozzunk, és amúgy egyetértek vele, tehát ezek tényleg azok a nevek, akikre én is oda tudnám adni. Na ezeken kívül, Peti, hoz nekem olyan irányítót, akinek ott van az elkapója is a csapatában, és melyik ez a duó, aki tényleg most jönnek fel, most robbantak be, most látjuk igazán, hogy mekkora erő is van bennük. Egyet-egyet mondjunk felváltva, és a végén döntsünk, hogy csináljunk egy erős sorrendet köztük, mit szólsz. Szóval egy csapatból, mondd meg azt az irányítót, -4 vagy, 2 perc, kicsit kevesebb, mint 2 perc van, fair catch volt, elindultuk, 25 yardos, ki az az irányító és ki az az elkapó, aki szerinted be tudná vinni TD-ig?
Nehéz. Nem is felt, egyébként az elkapó miatt leginkább. Mert egyébként így van egy nevem, aki szerintem nagyon adja magát, ő pedig a Josh Allen.
Oké.
Okay. És én akkor is odaadom neki a labdát, hogyha Keon Coleman az első számú elkapója. Opa.
Igen, amúgy ha ellen forró, akkor nagyon tud menni. Ez főleg amúgy a Week 1 a Cardinals ellen hihetetlen jól tudott haladni. És ez nagyon tetszik. Én pont ezt mondom mindenkinek, majdnem minden héten elmondom, hogy nekem a Bills úgy hangzott, hogy ők kitalálták, hogy ők megcsinálják azt, amit a Chiefs. Tehát van egy nagyon jó irányítónk, és tegyünk köré darabokat. És majd meglátjuk, hogy melyik darabbal tudsz működni, melyikkel vagy forró aznap. Old meg. És én ezt látom, hogy ezt az offenzet megkapta Josh Allen, hogy ez a te offenzet.
Amitől és... egyedül félnék, egy two-way drive-on, bocsánat, az annyi, hogy egyébként, hogy valamilyen agyhalott húzása pont akkor jön rá az ilyen bozó play, ugye a 100-ból egy, de hogy nehogy akkor.
Jó, értelek, tetszik, de amúgy mondhatod van a Kincaidet, aki amúgy egy jó elkapó. Tehát, és amúgy, de ha választanom kell, amúgy Dawson Knox-szal tudja a legjobban ezeket a bravúrosokat csinálni. Knox csak 3-4 elkapása van, de azok mindig ilyen gyönyörű first down-ok, meg ehhez hasonlók, de Josh Allent én se tudnám itt hagyni. De én mondok most egy meglepőt, kezdjük egy meglepővel, úgyis sorrendet csinálunk majd ebből. Ez pedig, meg fogsz lepődni. Jordan Love és Reed. Figyelj, ez a két srác ezt tud haladni, és pont amikor a legnagyobb nyomás van rajtuk, valahogy mindig ott van az, hogy hopp, egy first down read, még egy first down read, és már ott vannak a red zone-ban. És mondom, ez pont azért mondom, mert nyomás alatt. És én azt mondom, hogy ez a duó, ez erősebb, mint gondolnánk.
Akkor az a bajom, hogy a Jordan Love-nak idén kimondottan pocsék szezonja van. Hogyha ezt tavaly mondod be, akkor azért jobban tetszett volna. Idén nagyon nem tetszik az, amit Love-tól látok. De a logikát értem mögötte.
Jó, akkor tudom, mit hoz most akkor te egy másikat.
Hát én maradok továbbra is, lehet, hogy biztonsági játék, de CJ Stroud és Nico Collins.
Ő volt nekem is a következő. Ez nagyon sima, szegény Nico Collins ijára kerül, de így se kell megijedni, mert ott lesz majd Diggs meg Dell, szóval hol van itt a baj, idézőjelesen. Igen, bika. Nagyon bika. Olyan szinten érzik egymást, hogy ez hihetetlen. Tehát egyetértek veled, totálisan. Totálisan. Szóval ez egy olyan duó, akivel én is... igen, ez nagyon jó választás. Egyetértek. Szerintem ez biztos, hogy előkelő helyen lesz majd a mi kis sorrendünkben. Nem égetem el a következőmet, inkább ugrok még egyet, mert itt majd csak szimplán kíváncsi leszek a véleményedre. Ilyen alapon fogom bedobni. De a következő, akit én bemernék dobni, és majd meglepően nehéz volt ezután nekem a listát összeállítani, szeretném kiemelni. Az nekem elindult egy olyan, ami nekem nagyon tetszik, ez pedig Jaden Daniels és Terry McLaurin.
Nem rossz. Én még nem vagyok továbbra sem arról meggyőző, hogy Daniels ezt a magas szintet fent tudja tartani, de nekem abszolút pozitív, kellemes csalódás, amit látok tőle.
Oké, de összességében szerintem elkezdtek... kialakult egy kémia, látszik, hogy elkezdték egymást keresni. Az első két hétben nem volt meg annyira. Oké, na akkor mondj még egyet.
Ja, most már ott az aljuk bajba, hogy elkapó még van. Irányító nincs, akiben nagyon bíznék.
Nekem is így van most.
És félig meddig viccesem. De Joe Flacco és Alec Pierce. Tehát, hogy nyilván ennél a párosnál fel tudsz sorolni szerintem 20-25 jobb párost az NFL-be. De elnézve, hogy milyen jól működnek együtt, és hogy a Flacco-nak még mindig megvan a clutch génje, lehet, hogy oda merném állítani.
És ha azt mondom, hogy Baker Mayfield, Mike Evans, és elsőben Evans miatt, tudod, mennyire imádom Evans, tehát nekem ő egy ilyen non plus ultra játékos. Ez egy jó duó. Bárhogy
igen, abszolút. Egyébként ők, hogyha komolyat kell mondani, és nem ez a félig-meddig poénszerű, akkor abszolút ők jöttek volna.
Jó, őket fogjuk sorba rakni, viszont figyelj, muszáj vagyok megkérdezni. Kyler Murray és Harrison.
Harrison jó. Murray továbbra se kedvelem, de elgondolkoztam rajtuk is. Tehát, hogy ők az a páros, ahol ahol nem bízok eléggé az irányítóban, és itt, tehát ugye a Murray nem elég jó ahhoz, nyilván szerintem jobb játékos, mint a Joe Flacco, tudom, ezzel most óriásit mondtam, de hogy valahogy úgy érzem, hogy az utolsó pillanatokban de magabiztosság az nincs meg benne, ami a Fleckóban megvan, az a és Flacco esetében az indokolatlan magabiztosság. Tehát, hogy azért az ő képességei nem feltétlenül indokolják azt, de valahogy mindig megoldja. És nekem emiatt ő inkább, mint a Murray, meg a Harrison.
Egy egyértelműt még nem mondtunk, ugye ez gyakorlatilag a Joe Burrow, Jamar Chase, ez azért simán lehetne menni. Egyértelműnek tekintető mondhatni Lamar Jackson bárkivel, Mark Andrews-zal akár, de most próbáltunk újakat hozni. Azért ne felejtsük, hogy Goff és St. Brown közt is nagyon erős a kémia. Jó, bár visszaesett, de ne felejtsük el, hogy a Titan Sam Laporta is nagyon-nagyon érezte Jared Goffot tavaly, de ebben az évben amúgy pont nem olyan erős ez a Detroit offense, mint amit megszokhattunk. Szóval amiket felsoroltunk, körülbelül 5-öt. Ugye ezek voltak Josh Allenék, a Tampa Bay Buccaneers duója, a Green Bay duója, és a Washington duója, valakit kihagytam? A Texans duóját, igen. Tegyünk egy sorrendet. Szerinted melyik ezek közül a legjobb?
Hát...
Texans.
Texans és a Bills között gondolkoztam, de az elkapó miatt a Texans.
Texans. Én is így gondolom. A Texans... Tény Stroudnak és Nico Collinsnak adnám oda ezek közül. Másodiknak kit raknál be?
Én oda viszont már tudod, még oda legyen a Bucks, a Baker Mayfield, Mike Evans.
Oké. Ezt el tudom fogadni. Harmadik?
Itt már kérdés nélkül a Josh Allen-t. Bárkiben.
Jó, legyen. Azért, mert simagadsz, mint Bills fan. Ezt én sem szeretem.
Imádom az Allent, tehát, hogy tényleg sok tartom őt. Nekem nem nehéz odarakni a harmadik helyre.
Én a negyediknek akkor a Jordan Love-ot odaraktam. Szerintem az a Love-Reed kombó szerintem jó.
Jó, azt elfogadom.
És akkor az ötödiknek pedig akkor berakjuk ugye az utolsót, ez pedig a tényleg Jaden Daniels, Terry McLaurin, ami tényleg szerintem egy nagyon izgalmas dúója most jelenleg a ligának. Oké, Peti, utolsó előttük is rovatunk, ez már felvezetése a Week 6-nak. Melyik az a meccs, ami szerinted le fog minket ültetni a tévé elé? Melyiket hoznád nekünk?
Hú, ez ahol viszonylag nehéz a kérdés, mert van elég sok olyan párosítás, ami ránézésre is kimondottan pocsék. Szerintem a 7 órás sávban alapvetően kettő van, ami igazán izginek tűnik, az a Buccaneers Saints és a Commanders Ravens. Én ezek közül lehet, hogy inkább az utóbbira szavaznék. Tehát ott azért a Lamar Jackson és a Lamar Jackson Light párharca, azt gondolom, hogy egy olyan mérkőzés, amit hogyha bárki megnéz, aki minimálisan is érdeklődik a sportág iránt, az valószínűleg ott ragad. Tehát, hogy ott így előzetesen legalábbis olyan látványos dolgokat láthatunk. Aztán persze ebből könnyen lehet, hogy majd jön valami ilyen 6-3-as undorító Big Ten West meccs, de egy első ránézésre én abszolút azt ajánlanám, és hát a későbbi sávban se nagyon van olyan, amire azt mondom, hogy na igen, ezt a Commanders Ravens elé tenném.
Hát én azért most bedobom azt, hogy szerintem az Arizona Green Bay Packers egy igazi romantikus NFL mérkőzés lesz, ahol én nagyon sok pontot várok, tel is tele hibával, és úgy gondolom, hogy be fog indulni az Arizona, lesokkol mindenkit, leolvadás, szoros meccs, aztán valami lesz. Nem tudom. Ez az én kis gameplayem. Nem mondom azt, hogy egy színvonalas NFL meccs lesz, mert hangsúlyozom, megint tel is tele lesz szerintem hiba, főleg védelmi oldalon, de szórakoztató lesz. Mert általában A szerencsétlenkedés a szórakoztató, szóval én ezt fogom mondani.
És bízol abban, hogy Love megcsinálja a Game Winning Drive-ot a végén Reed-del?
Na látod? Na látod? Most már tudod, hogy itt minden összekapcsolódik. Még szerintem jó lesz a Detroit Dallas.
Egyébként azon gondolkoztam még.
Ez szerintem egy jó mérkőzés lehet. De valóban amúgy nem egy olyan erős a felhozatal. Egyetértek, amiket mondtál, azon kívül, hát figyelj, az érdeklődés miatt érdemes egy Jacksonville Chicago-t megnézni. Csak Caleb miatt. Szerintem azt nem szabad kihagyni.
Beket jó időpontban van, tehát...
Így van.
Mi más csinálsz vasárnap délután?
Így van, húslevestől mámorosan szépen lehet, szépen két unikum után kanapén feküdni, bambulni, nézni azt, hogy szerencsétlenkedik ez a két csapat. Na mindegy! Oké, egyetértek veled amúgy, most menjünk át egy picit a Carriage szintre, mert itt már nagyon-nagyon-nagyon izgalmassá kezd válni a dolog. Ugye gyakorlatilag fél idő környékén vagyunk, ugye Peti? Ilyenkor már kijelenthetjük azt, hogy nem azt mondom, hogy le lettek osztva a lapok, de innentől az AP25 nagyon számít. Szóval innentől fogva nagyon nagy meglepetésekre, nagyon nagy hajtásokra kell számítani. Ilyenkor jönnek a legnagyobb meglepetések. És szerintem ez a Bama csúszás, hogy a Vanderbilt ellen kikaptak, 6 helyet csúszott hátra az Alabama. 6-ot. Rengeteg. Rengeteg, Peti. Hát ez kiszámított.
Mi volt az a meccs, meg az egész forduló mi volt? Tehát, egyébként a Diego Pavia ordított róla, hogy lesz egy ilyen meccs az idei szezonban, de megvannak tipikusan ezek az irányítók, nem?
Ő a második kedvenc rossz irányítóm. Őt én így szoktam őket megfogalmazni. Nekem mindig vannak kedvenc rossz irányítóim.
Abszolút. Ki a kedvenc rossz irányítód?
Nekem nem is kérdés olyan Notre Dame-ről Leonard. Nem is kérdés.
Nekem a Pavia abszolút a favorit. Tehát, hogy tudod, megvannak ezek az ilyen scrappy, ilyen nagyon küzdős, nagyon hajtós, kőkemény faszik, akik, hát, hogyha van egy kis szerencséjük, akkor majd UDFA-ként kapnak lehetőséget egy NFL edzőtáborban, de ilyen helyi hősökké tudnak válni college szinten, és a Diego Pavia megcsinálta tavaly a New Mexico State-en, amikor az Auburn-t megverték, és akkor most meg az Alabama ellen egészen elképesztő jelenetsorok voltak, tehát a lelátón síró Vanderbilt szurkolók, meg amikor ott örjöng a Pavia a pálya közepén, lebontották a kaput, bedobták a folyóba, tényleg hihetetlen jelenetsorok voltak. Azt gondolom, minden benne volt abban, hogy miért jó a college foci, és miért érdemes nézni. Úgyhogy tényleg nézzétek Diego Páviát, a Vanderbiltet, de egyébként a Leonard se egy rossz választás erre.
De ugye tavaly nekem Pratt volt ilyen a Tulane-ről, tehát én itt azt hittem, hogy őt amúgy akár egy 56-os rosterben láthatunk, de összességében tényleg nem volt jó hét abban az értelemben, hogy az AP poolnak, tehát nagyon meg lett rázva az egész. Tényleg Missouri 12 helyet zuhan, Michigan 14-et, szerintem jövő héten már nem is lesznek a 25-ben.
A USC kiesett a 25-ből.
Így van.
A Tennessee úszta meg leginkább, ők 4-ről 8-ra mentek vissza. De hogy a Missouri 12 zuhant, de hát nekik ezzel vége, tehát hogy nem fognak onnan visszajönni.
Nem, szinte onnan esélytelen szerintem. Indiana 6-0-val áll viszont. Ez őrület. Ez őrület. Na mindegy. Ole Miss nagyon szépen tartja magát.
Neki múlt héten pont becsúszott egy elég kellemetlen zakó.
Két hete, igen.
Igen.
Igen, pont a Missouri ellen, azt hiszem. Nem, Kentucky volt.
Igen, hogy a nem rangsorolt Kentucky.
Így van, tehát vannak itt azért finoman szóval is érdekes dolgok, mondom, nagyon káoszos, én jelenleg nem merem a top 4-et megtippelni, így fél időben, de ez a Texas, Ohio State, Oregon és Penn State, így néz neki ez a négyes, szinte garantálom, hogy nem így lesz. Szinte hát garantálom.
Ebből most egy ki fog esni a hétvégén, tehát hogy ugye akármilyen furcsa kimondani, de hogy Big Ten rangadó, az Ohio State Oregon.
Így van. Az Oregon jó. Az Oregon jó. Tehát Gabriellel nagyon szépen mennek, nagyon jók az elkapuk, piszok jó az a fal. Fú, hát mind a két oldalon a tackle az nagyon jó. Mind Conley, mind Cornelison nagyon jó. Nagyon jók. Nagyon rendben vannak szerintem. Szóval valóban egyben vannak, és az Ohio State most egy picit, nem is picit, gyengébb, mint amire számítottunk. Szóval szerintem ők amúgy nem top 4, nem valók top 4-be szerintem.
Az a baj, hogy nem láttuk őket még igazán nehéz meccsen.
De ez így szokott lenni. Nekik ilyenkor szokott lenni, amikor elszúrják.
Igen. De egyébként, hogyha még érdekes meccs a hétvégén, a Texas-Oklahoma, Quinn Ewers jön vissza.
Igen.
Egyébként zseniális, tehát, hogy már mindenhol, ahol bikaszarvak vannak, már lefelé van fordítva Oklahomában. Tehát, hogyha egy meccset kellene ajánlani, akkor én lehet, hogy inkább ezt ajánlanám, mint az Ohio State Oregont, mert hogy azért itt oké, hogy ők közelebb állnak egymáshoz, de itt azért a gyűlölet az magasabb, mint el van.
Az a bajom az Ohio State Oregonnal, hogy tudja, hogy le fogják venni a streamet a YouTube-ról kb. 5 perc után, ez pont olyan meccs. Én ajánlok akkor egy olyat, amúgy tényleg jót ajánlottam, mert nagyon sok jó prospekt van ezekben, akik gyakorlatilag ezzel a két meccsel lefetsz legalább 5 elsőkörös prospektet. Szóval érdemes megnézni, egyet értek veled. Legyen az Isaiah Bond, Quinn Ewers, Banks a támadófalból a Texas oldalon, ezek most mind fejből jönnek. Van egy nagyon jó safety is a Texasnak, akinek most nem jut a szembe a neve. Mubukam, vagy valami ilyesmi a neve, bocs. Igen.
Ezeket soha nem tudom megjegyezni, én sem. Tehát, hogy...
Igen, a másik oldalon ne fejezz, ott van a elkapóknál Oregonban Stewart, Tess Johnson, ezek mind fejben mennek, szóval lásd, hogy mennyire mélyen vagyok. Már a két oldalon ott van a két tackle, akit említettem, Conley meg Cornelison. Érdemes nézni Dillont is, mert lehet, hogy egy UDFA lesz, de többet azért ne várjunk tőle, de hát tavalyi Bonix felemelkedés után bármi lehet.
A szegény ember tudatlan, vajdoválja.
Igen.
Ha már ő Hawaii, ugye. Egyébként meg 2027-re is el lehet kezdeni a scoutolást a Jeremiah Smith-szel.
Az nagyon-nagyon jó. Viszont a másik a meccset, amit én ajánlok, és ez csak odamész YouTube-ra, beírod majd, hogy USC Penn State live, és tudod, hogy talán streamet. Ez csak egy jó kis hack mindenkinek. Figyelj, ez a Penn State USC meccs, ez jó lehet. És tudod miért? Mert itt is nagyon jó prospekteket láthatsz. Legyen az az egyik oldalon a Penn State-nél. Hát kezdjük. Tyron Warren, amúgy kedvenc tight endem ebben a klasszban, ezt így kiemelném, apropó. Nicholas Singleton a kedvenc running back-em. Abdul Carter a kedvenc edge linebackerem, fogalmazzunk így, szóval nagyon-nagyon jó prospekteket lehet látni, szóval mindenképp nézzétek meg szerintem ezt a meccset, hogyha lehetőségetek van. A másik oldal is kecsegtet érdekessel, főleg ugye ott van Miller Moss, aki egy igazi hullámvasút, tehát néha úgy gondolnád, hogy hoppa, itt egy elsőkörös irányító, máskor meg azt mondod, hogy na takarodjon UDFA-ra, meg van egy nagyon jó tekölyük is, Monheimnek a képében, szóval érdekes játékosokat lehet látni, én ezt a meccset nagyon tudom ajánlani.
Még akkor egyet bedobok levezetésképpen, tehát, hogy aki még nem csinált ilyet, azt annak tényleg nagyon tudom ajánlani. A legjobb program vasárnap reggelre. Hajnali 5-kor kezdődik a Hawaii meccs a Boise State ellen.
Jaj, most ennyire genti őrületben vagy?
Nem, tehát hogy a reggel 5-ös Hawaii meccs az egyébként zseniális. Tehát nem kell az elejéről nézni, mire felkelsz, valószínűleg genti nem lesz a pályán. De egyébként meg egy, a 25-ös klassz legjobb futójára, meg a Heisman legnagyobb esélyesére megéri szerintem becsatlakozni. Tehát, rövid ideig tart majd a show, mert elég hamar blowout lesz a vége, de addig milyen látványos lesz.
Ja, hát ez egy jó ajánlat. Gyakorlatilag akkor már a vasárnap reggelemet is sikerült betáblázni, bravo.
Na jó, család örülni fog.
Így van. Na remélem, hogy minden hallgatónkat fel tudtuk vértezni így a hétre NFL-es ötletekkel, tartalmakkal. Tényleg szombattól lehet indítani a college-ot, vasárnap ne felejtsétek el fantasy csapatokat beállítani már az ebéd előtt. Injury reportokat természetesen figyeljétek. Nagyon szépen köszönöm Petinek, hogy itt volt velünk. Még egyszer büntető.com, NFL-es tartalmak, meg mindent. Nézzétek, kövessétek nyugodtan. Jövünk majd. Szerintem Magyarországon nagyon kevés ember van olyan szinten, mint Csonka Peti a egyetemi fociban, szóval megpróbáljuk majd elcsábítani, hogy egy picit oktasson ki engem majd a mock draftokkal kapcsolatban is. Szóval majd csinálunk közös epizódot erre vonatkozóan, remélem a jövőben. Peti, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és itt megosztottad velünk a gondolataidat. Reméljük, hogy jössz máskor is.
Mindenképp, ha meghívtok, jövök, és nagyon köszönöm, hogy meghívtatok, én jól éreztem itt magam, de hát ez mindig így van, úgyhogy köszönjük.
Discordunkon találkozhattak velünk, YouTube, Spotify, mindenki tudja, hogy hol találtok, és ne felejtsétek el a legfontosabbat, a fantasy futball lehet, hogy nem valós, de a győzelem és vereség az. Sziasztok!
Sziasztok!